Ez a sajátos pogácsa tehát, és tovább folytatjuk akkor a Tisza párt gazdaságpolitikai programját az alapján, amit a népszavazási kezdeményezésbe közé tettek. A 9-es pont után vagyunk, tehát a 10-11-12 pont következik. 10-es pont egyetérte ön azzal, hogy egy miniszterelnök 2 ciklusig, maximum 8 évig tölthesse be a pozícióját.
Hát szerintem ez egy egyértelmű igen. Nagyon fontos, hogy egy országban ne betonozódhasson be semmilyen politikai erő vagy politikus. Nekem az a meggyőződésem, hogy azok az országok lesznek hosszú távon sikeresek, ahol az ország felemelkedése nem egy embertől függ. Tehát tipikusan ott, ahol, hogy ezt így szoktam példának mondani, a skandináv államokat, akik nagyon sikeresek, és akkor ugye fel szoktam tenni azt a kérdést, hogy mondjon nekem bárki skandináv politikust, és ekkor szokták, hogy Olof Palmét szokták mondani, akik lepuffantottak, hogy ezen kívül gyakorlatilag nem tudnak mondani skandináv politikust, és az, szerintem így van jól. Tehát azok az országok a sikeresek, ahol nem egy embertől függ. Ugye mondjuk, aki azt gondolja, hogy nem tudom, Orbán Viktor felvirágoztatja az országot, annak ugye fel kell tenni azt a kérdést, hogy de mi történne, ha Orbán Viktor valamilyen okból mondjuk inkapacitálódna, és ugye nem lehetne már, nem vezethetné már az országot, akkor most a Magyarország azonnal megsüllyedne. Szóval, hogy szerintem kifejezetten fontos, hogy ne személyektől függjön egy ország boldogulása, hanem akkor mitől? Tehát, hogy a termékeny, kreatív emberek együttműködésétől. Tehát, hogy minél több intézmény, régió, cég, szervezet legyen, aki képes jól végezni a munkáját, ezek együttműködjenek egymással, és abból lesz a boldogulás és a felvirágzás. Nem lehet egy embertől függővé tenni egy ország sorsát.
Eljutottunk a 11-es pontig, egyetértően azzal, hogy az önkormányzatok visszakapják a hatásköreiket, intézményeiket és forrásaikat az oktatás, egészségügy és szociális területen. Hát szerintem ez egy tök fontos pont, és szerintem nagyobb hangsúlyt kellett volna, hogy kapjon ez a rész.
Ez egy tök fontos pont, és nyilván a szellemiségével egyet lehet érteni, de abban a tévedésbe esik, hogy azt gondolja, hogy ezeknek az intézményeknek érdemi hatásköreik voltak korábban. Tehát itt ugye azt nagyon fontos megemlíteni, hogy részben azért lehetett megcsonkítani ezeknek az intézményeknek a hatáskörét és a finanszírozását, mert soha nem voltak rendesen működtetve. Tehát a rendszerváltástól fogva folyamatosan visszavették, önkormányzatok legjobb példa, 90-hez képest sokkal kevesebb adóból, és folyamatosan nyírbált hatáskörökkel működtették őket, szóval nem visszaadni kell, hanem először a magyar történelemben megteremteni kell az érdemi önkormányzatokat, és ugyanez a helyzet az összes többi ilyen intézménnyel, az oktatási intézményekkel, az egészségügyi intézményekkel, szóval én itt a visszakapás szót tartom egy kicsit problémásnak.
Hát figyelj, ahhoz képest, ami most van, és ugye most egy újabb lépcsőjét látjuk ennek.
Igen, de hogy ez kevés. Tehát, hogy pont azért lehetett ennyire visszavágni, mert nem védték meg az emberek, mert nem érezték sajátjuknak, mert nem látták, hogy azok valaha jól működtek volna. Ha jól működő intézmények lettek volna, és azoknak kurtítják a hatásköreit, akkor sokkal jobban megvédték volna. Tehát, hogyha azt akarod visszaállítani, mi eleve nem volt egy jó működés, akkor újra és újra az fog megtörténni, hogy az emberek nem fogják megvédeni. Ennél hát sokkal nagyobb hatásköre.
Bocsánatot kérek, itt azt csinálták, ugye, hogy tovább azt mondták, hogy a forrásokat elvesszük, de tovább kell működtetned valamit, vagy még rátok lőcsülünk pluszba valamit, hát ugyanolyan forrásért.
Igazából nem, igazából azt csinálták, hogy ilyen horgászbotokon belógattak oda ilyen állami intézményeket, tehát hogy megtartották az önkormányzatoknak a formáját, az emberek szavazgatnak önkormányzatokra, helyi önkormányzatokra, mindenféle megyék, stb., de közben ezeknek kiüresítették a kompetenciáit és a finanszírozását, és ilyen nagyon centralizált állami intézményeket úgy belógattak oda, és azok végzik az érdemi munkát gyakorlatilag a központi kormányzat utasításai szerint. Tehát, hogy ezt azért lehetett megtenni, mert az emberek sosem azonosultak valójában, nem voltak érdemi önkormányzati fejlesztések, viták, stratégiák, kapacitások. Tehát ezért mondom azt, hogyha csak oda akarunk visszamenni, ahol előtte voltunk, akkor újra és újra meg fog velünk azt történni, hogy ki lehet üresíteni ezeket. Tehát ennél sokkal komolyabb jogosítványokat és pénzeket, és adott esetben akár újra szervezni azoknak a méretét, hatásköreit, szóval egy teljes újra gondolására van szükség az önkormányzati rendszernek, kevés lesz csak oda visszamenni, ahol korábban volt.
Ez szerintem tök jó téma, én szívesen csinálnék egy külön adást az egész önkormányzati rendszerről, és arról, hogy ez hogy működne jól, illetve mi az, ami jól működött, és mi az, ami nem, mert ebbe több van.
Csináljunk, persze.
Oké, van még akkor egy pont, és akkor egy plusz pont, amiről lehet beszélni. A 12-es pont egyetérte ön azzal, hogy a miniszterelnök fizetése maximum 2,5 millió forint legyen, és az országgyűlési képviselők jövedelme a felére csökkenjen.
Hát nézd, ez szóval, hogy mindenki tudja, hogy a politikusok nem abból élnek, amit megkeresnek hivatalos fizetésként, hanem 1 millió más egyéb forrásuk van, tehát hogy ez így programpontnak nyilván oké. Én egyébként egy olyat is megkockáztatnék, hogy azt mondanám, hogy a parlamenti képviselők fizetése az mondjuk legyen a mindenkori minimálbér duplája, tehát hogy legyen érdekelté téve abban, hogy emelje a mindenkori minimálbért, vagy a béreken. Lehet ilyeneket csinálni, de azért, tehát nyilván ez is egy támogatható dolog, csak közben tudjuk azért reálisan, hogy a parlamenti képviselőknek mindenfajta ilyen gazdasági társaságok igazgató tanácsából, meg ilyen-olyan mellékállásból, ne adj Isten korrupcióból, szóval nagyon sok helyről van még nekik pénzük azon kívül, amit ott hivatalosan keresnek, de nyilvánvalóan méltányos, tehát hogy piszkálja az emberek igazságérzetét, hogy hát főleg egy ilyen, hogy mondjam, nem érdemi munkát végző parlament mellett miért keresnek ennyi pénzt ezek a olyan politikusok, akikről sokszor azt se tudják, hogy léteznek ezek a választókerületi szavazók, mert hogy nem érzik, hogy érdemi munkát végeznek.
Sőt, ugye benzinpénz, lakhatási támogatás, és még amit akarsz, de amikor végignézed ezt a listát, meg azt, hogy milyen egyetértésben szavazzák meg a képviselők ezeket az emeléseket, hát ott aztán eltűnnek a pártszínek.
Ja.
Jó, és a plusz akkor a plusz egy kérdés, támogatja-e ön, vagy támogatja ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen?
Hú, ez szerintem egy nagyon bonyolult kérdés, mert hogy ugye egyrészt mikor? Tehát, hogy ugye ez úgy fogalmazódik-e meg a kérdés, hogy most, amikor Ukrajna egy háborús ország, nem ellenőrzi a felét, tehát nyilvánvalóan ameddig háború van Ukrajnában, addig nem lehet Ukrajnát felvenni, tehát az teljesen abszurd lenne, hogy egy háborús országot az Európai Unió felvenne. Ha ott béke lenne, akkor meg ugye kéne tudni, hogy milyen feltételekkel. Tehát, hogyha mondjuk olyan feltételekkel, amelyek fenntartható, tartós békét adnak, nem arra ösztökélik Ukrajnát, hogy az első adandó alkalommal mondjuk revansot vegyen és visszaszerezze az elveszített területeit, vagy nem arra ösztökélik Oroszországot, hogy revansot vegyen. Szóval, hogy ez egy nagyon kiszámíthatatlan kérdés, hogy mikori Ukrajnát, hogy fog kinézni az az Ukrajna, mekkora lesz az az Ukrajna, és így tovább.
Hát ez egy ellenüzenet ugye arra, hogy amit szintén a legvégén megfogalmazott Orbán Viktor, aki kategorikusan elutasítja, amivel szerintem eléggé, hogy is mondjam, elég nagy kárt tesz társadalmi szempontból, mert nem így kéne erről az egészről gondolkodni, de hát ez folyamatos kommunikáció volt, és azt láttuk és hallottuk. Erre egy ilyen visszaütés szerintem.
Igen, nagyon kommunikációs szempontból szerintem ez egy öngól, mert hogy nekem az az érzésem, hogy az előbb azt mondtuk, hogy a NATO-t és az EU-t a magyarok többsége megszavazná, én félek attól, hogy az ukrán csatlakozást a többség nem, tehát elvetni. De mondjuk itt azért érdemes lenne, tehát megérne egy elemzést az is, hogy tegyük fel, hogy béke lesz Ukrajnában, tegyük fel, hogy jó feltételekkel Ukrajna megindul a gazdasági, hogy mondjam, rendbetétel útján, ott újjáépítés indul el. Mondjuk ugye mi magyarok nem sokat fogunk ebből profitálni, mert sikerült magunkat egy olyan pozícióba manőverezni, hogy mi leszünk az utolsók, akiket meghívnak az újjáépítésre, de ugye milyen ország lesz Ukrajnából, tehát azért ne legyenek illúzióink, a háború előtti Ukrajna, tehát ugye a rendszer, a Szovjetunió összeomlása és a háború közötti Ukrajna, hát azért az egy szörnyű ország volt. Tehát ott oligarchák vetélkedése, gazdasági fejlődés, az nagyon rosszabb volt a gazdasági fejlődés, mint akár Oroszországban, akár Belarusban. Valaki megnézi az adatokat, az egy stagnáló, korrupt, szétesett ország volt. Most ugye azt nem tudjuk, hogy, az, hogy a háború összerántotta őket, egy jobb Ukrajna lesz, hogyha az, tudatosabbak lesznek az oligarchákkal, Isten tudja, hogy ma még ezt azért nem merném felvetni, mert nem tudjuk, hogy miről szavazunk.
Én szeretném ide citálni Pálinkás Józsefnek a gondolatait, amit most olvastam a nemrég a Facebook oldalán, többen is megosztották, ugye a egyetemi tanár, atomfizikus, a Magyar Tudományos Akadémia a volt elnökéről van szó. Tök jó dolgot írt, hogy az Európai Unió bővítése szigorúan szabályozott jogi eljárás. A felvétel követelményeinek nem megfelelő ország felvétele nem lehetséges. Az ezzel való riogatás inkorrekt, ahogyan egy európai ország jövőbeli felvételének eleve kizárása is. A szabadság egyéni közösségi nemzeti és persze sajtó, művészi, tudományos stb. A jó élet egyik legfontosabb feltétele, a jogegyenlőség is, a teljes egyenlőség persze illúzió, a testvériségen pedig értsük végre egymás kölcsönös tiszteletét. Szerintem baromi jó, amit így megírt erre.
Én is ezzel egyet tudok érteni, tehát hogy ezen az elven akár egyébként valamikor a nagyon távoli jövőben akár Oroszország EU tagságát is el tudom képzelni, hogyha az egyszer összekapja magát, tehát hogy bárki, aki európai és nem tudom, megfelel a feltételeknek, akkor azt gondolom, hogy persze elvileg jöhessen, de hát a nagy kérdés az az, hogy mik ezek a feltételek, mikorra felel meg, szóval ez egy olyan távoli kérdés, hogy szerintem ez olyas valamiről vitázunk, ami egyáltalán nem aktuális.
Persze, csak hogy szerintem fontos volt ebben, amit felolvastam az előbb, az, hogy az ezzel való riogatás inkorrekt. Azért beszéltünk erről a 12 kérdésről, vagy 12 pontról, mert itt valamiféle megfogalmazása látszik a Tisza párt gazdaságpolitikai programjának, bár úgy tűnik, hogy ez egy ilyen népszavazási köntösbe van bújtatva, vagy csak egész egyszerűen kíváncsiak lennének, hogy az embereknek mi a véleménye erről. Ezt bejelentették, hogy jó lenne egy ilyen népszavazást ezekről a pontokról, ezeket vitattuk meg, hogyha szeretnétek hozzászólni, megosztani velünk a gondolataitokat, tegyétek meg a Pogi Podcast Facebook oldalán, egyébként meg iratkozzatok fel a Spotify-on a podcastra, és hallgassátok meg a többi adásunkat. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszi, sziasztok!